Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk Mózes első könyvének a tanulmányozását. Megígérem, hogy most se leszünk túl gyorsak, egy picit gyorsabbak leszünk, mint eddig, de még csak az első részt sem fogjuk befejezni ma. Viszont cserébe utána majd egy picit gyorsabbak leszünk. Aztán lesz olyan is az 1 Mózesben, amikor nagyon gyorsak leszünk, jó? Ne pánikoljatok, nem 62 évig fogjuk venni ezt a 50 könyves, vagy 50 részes könyvet. Jó. Hol vagyunk most, mi történik itt? Ugye az 1 Mózest veszük, ami az egész Bibliánknak és az egész történelmünknek, a világnak, mindennek az elejét írja alá. És ugye mondtam nektek a múlt alkalommal, hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy keresztény emberként az 1 Mózes nem csak ismerni kell, hogy egy, nem tudom, egy bibliaiskolás teszten ezt ki tudjuk tölteni, mi van rajta. Nem csak egy lexikális tudás kell, hogy nekünk legyen, hogy az Ószövetség hogy indult el, az élet hogy indult el, hanem igenis nagyon-nagyon fontos üzenete, tanítása van az életünkre ma is. Nagyon sok dolgot nem tudnánk definiálni, hogyha nem lenne az 1 Mózes. Istent is nehéz lenne definiálni, az egész teremtett világot nehéz lenne definiálni, a bűnt, az áldozatot, egy csomó-csomó-csomó mindent nem, nehéz lenne megfogni, ha nem lenne nekünk az 1 Mózes. Úgyhogy emiatt nagyon, nagyon fontosnak tartom. Isten nagyságát és szépségét látjuk benne. Különösen itt az első rész, a teremtés, az első két rész, az nekem nagyon erről szól, hogy Istennek a nagyságát meglássuk, és benne különös módon pedig azt, a mai alkalom végére ki fogunk lyukadni, és a következő alkalom végig erről fog szólni, hogy az ember hogy van jelen ebbe a teremtett világba, és hogy mennyire, mi a szerepe, és nem spoiler ezek, már majdnem mondtam, de aki itt marad a végéig, az megtudja. Jó? Hogy Istennek a nagyságát, a szépségét és a szeretetét meglátjuk, az emberrel való kapcsolatát nagyon-nagyon látjuk ebbe a könyvbe, Isten gondoskodását, a teremtés bőségét. És ugye múlt alkalommal, amikor megnéztük az első napot, szerintem ez nagyon izgalmas rész volt, hogy láttuk a kietlen és puszta és sötét földet, amire mondtuk, hogy én mondtam, hogy a léleknek, az Isten nélküli léleknek a szimbóluma és a képe, és hogy aztán az első nap pedig megjelenik a világosság, és elválasztja Isten a sötétséget a világosságtól, megjelenik Istennek a jelenléte. És ugye milyen csodás dolog, nekem annyira tetszik, hogy a napot aztán majd a, nem tudom, negyedik napon teremti meg, de hogy a világosságot már megteremtette Isten minden előtt, ami őt szimbolizálja, az ő jelenlétét, az ő nagyságát, az ő szépségét. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos momentum volt, és fontos ez az üzenet, amit az első nap rögtön, ahogy kezdődik a teremtés története, ahogy kezdődik a világ, az hogy kezdődik. És szerintem nagyon izgalmas lesz a mai nap is, végigmegyünk a maradék 6 napon, a 7-et még nem fogjuk ma venni, és a 6. napot is csak úgy félig meddig vesszük az ember teremtését, picit ránézünk, eljutunk az emberig, de részleteiben még majd a következő órán fogjuk ezt venni, jó? Úgyhogy nézzük is, akkor az 1 Mózes 1 és a 6. versnél tartunk a második napnál, jó? Azután ismét parancsolt Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza a vizeket egymástól. Így teremtette Isten a boltozatot, amely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat fölötti vizektől. És úgy is lett. Majd elnevezte a boltozatot égnek, leszállt az este, azután felviratta reggel, ez volt a második nap. Na most itt nagyon érdekes ez az egész, ugye első ránézésre, nem tudom, tehát én mindig szoktam hivatkozni nektek rá, amikor tiniként olvastam a Bibliát, ugye, mármint így először így végig is gondolva, hogy mit mond, akkor én ezt a második napot, ezt nem nagyon tudtam hova tenni. Tehát, hogy mi volt az alatti, meg feletti vizek, meg mi, és utána majd olvassuk később, hogy ez nem az, amikor a szárazföld meg a tenger szétválik, az egy másik nap lesz. Tehát, hogy ilyen, akkor mi a bubánat van itt, mi történik itt, és mi van leírva, mi kellett erre egy külön nap, mi ennek a jelentősége? Én ma azt gondolom, hozzáteszem, hogy ez, amiről most beszélek, meg az egész teremtésről való gondolkodásunk, ez nem egy ilyen kritikus tan. Tehát ezt mondtam nektek, hogy nagyon sokféle módon gondolkodnak keresztények is arról, hogy Isten hogy teremtette a világot. Én hiszek a szó szerinti hatnapos teremtésben, én azt gondolom, hogy az ige én számomra nyilvánvalóan erről beszél, ma fogok erről beszélni részletesebben is, hogy miért gondolom ezt így. Ugye létezik a réselmélet, ami azt jelenti, hogy ott a napok, azok nem konkrét napokat jelölnek, nem 24 órát, hanem egyes időszakokat, ugye amikor másik helyen olvasjuk, hogy Istennek egy nap olyan, mint ezer esztendő, meg ezer esztendő, mint egy nap, hogy egy Istent így nem lehet időben elhelyezni, ami önmagában igaz, de szerintem túlzás így gondolni ezekre az ige részekre, ugye ezt azért találtuk ki, találták ki a keresztények, hogy az evolúció elméletet valahogy próbálják bele passzírozni a Bibliába, de majd mindjárt látni fogjuk, hogy nem lehet egyébként, tehát hogy az sehogy sem működik, én szerintem. De azt akarom ezzel mondani, hogy nekem nagyon határozott az álláspontom a hatnapos teremtés mellett, de hogy ebbe szabad nem így gondolkodni, ezzel nem fogunk összeveszni, ez nem azt jelenti, hogy ha valaki azt mondja, hogy már pedig ő a réselméletben hisz, akkor nem jöhet ide soha többet. Ez nem egy kritikus tan, ez nem egy üdvösség kérdése témakör. Az, hogy Isten teremtette a világot, az szerintem igen, tehát azért abban jó, ha egyetértünk. Ha az, hogy Istenben, ahogy vettük múlt alkalommal, mert most is fogjuk venni, a Szent Háromság ott volt az első pillanattól kezdve, pontosabban az első pillanat előttől kezdve, még az idő előtt létezett már a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, Szentlélek Isten. Ez is egy kritikus tan Jézusnak a személye, hogy ő nem akkor kezdett keletkezni, amikor megszületett a Földön, hanem ő már az örökkévaló múltban létezett, és azt olvassuk, hogy már ott megáldoztatott. Ezek kritikus tanok, hogy most azon belül ki hiszi azt, hogy ezt Isten csak elindította, aztán ez így gurult tovább, vagy ki hiszi azt, hogy ebbe aktívan részt vett, ezen nem fogunk összeveszni, jó? Ettől függetlenül én a hatnapos teremtést hiszem, és ezt fogom nektek most tanítani, és ezért egy-két érvet is fogok mellé hozni, hogy kicsit kizökkentselek, hogyha nem ebbe hisztek. Jó? Na, úgyhogy ez azért fontos, mert itt a második napnál ami történik, erre van egy elmélet, nyilván ez így nem teljesen igazolja, de szerintem eléggé passzol az igéhez. Itt arról van szó, hogy nagy valószínűséggel a Föld egy vízburokban, pontosabban egy jégburokban volt a teremtés utáni második napon. Isten egy jégburkot hozott létre a Föld körül. Miért fontos ez? Azért fontos, mert sok minden, ha lenne egy ilyen jégburok a Föld körül, akkor nagyon sok minden máshogy működne a Földön, mint ahogy most működik. Például lenne egy globális üvegházhatás. Most ugye az üvegházhatást mi pejoratívan, negatívan szoktuk emlegetni, hogy kezd üvegházhatás kialakulni, és ez milyen rossz. Ez ma azért rossz, ha rossz, mert a mai geológiai történéseket drasztikusan megváltoztatja, és az embernek nem feltétlenül van erre válasz, hogy mit fogunk csinálni, az összes jég elolvad, és megemelkedik mit tudom én hány métert a tengerszint. De hogyha arra gondolunk, hogy alapból egy üvegházhatás alatt volt a Föld, akkor az azért nem biztos, hogy egy rossz dolog. Például egységes volt a hőmérséklet a Föld minden pontján. Nem voltak ugye jégsapkák a milyen féltekék végén, vagy hogy nem tudom, ott, ahol most vannak, nem voltak, hanem egységesen kellemes meleg volt az egész Földön. A páratartalom is teljesen egységes volt, kellemes volt. Ugye fogjuk majd látni, hogy Ádám és Éva, amikor meg lett teremtve, mesztelenek voltak, és hogy ezzel semmi bajuk nem volt egész a bűnbeesésig. Ez az egész légkör, az egész földi lét, az ilyen nagyon-nagyon ideálisnak volt megteremtve. Nem kizárt, hogy az egész földet ilyen buja trópusi növényzet borította. Olvassuk majd, hogy nem volt még eső az özönvíz előtt a Földön. Nem nagyon lehetséges ez máshogy, mint úgy, hogy volt egy üvegházhatás, ahol a pára, a légmozgása, nem tudom, micsoda, most ezzel nem értek nagyon, de hogy ezek úgy csak úgy működhetett eső nélkül, hogyha ez a zárt rendszer megvolt. Nagyon érdekes az is, hogy azt mondják ma a tudósok, egy része legalábbis, hogy az öregedésért két dolog felelős. Az egyik, hogy van egy ilyen génünk, tehát hogy belénk van kódolva, hogy öregedjünk, ez egy rossz hír. A másik pedig a napnak a káros sugárzása. Hogy az öregedésért a legtöbbet a napnak a káros sugárzása tehet. És hogy picit ennek után értem, amikor ezt hallottam, hogy ezen az se segít, ha soha ki nem megyünk a napfényre, mert hogy az valahogy ugye bemászik a falon belülre is, ahol napfény van, ahova bejön a fény. Tehát az öregedésünkért nagyon sokat felel a napnak a káros sugárzása is. És hogy az, ebbe az üvegházhatásban a jég megszűrte ezeket a káros sugárzásokat. És olvassuk majd, amikor picit tovább jutunk egy nemzetség táblákat, és hogy éltek itt 800, 900, 600, mit tudom én, hány száz évekig, akkor kicsit olyan meseszerűnek tűnik az egész. De ha betesszük ebbe a kontextusba, hogy a Föld az özönvíz előtt máshogy nézett ki, más milyen volt, máshogy működött geológiailag, mit tudom én, milyen olíjilag, akkor azért ennek már lehet, hogy van értelme. A másik például egy olyan elmélet, hogy a Földnek emiatt az oxigén tartalma is többszöröse volt a mainak. És ugye tudjuk, hogy az oxigénnek milyen nagyon-nagyon pozitív, jótékony hatása van a szervezetre. Rákos embereket, nagy komoly betegséggel küzdő embereket ilyen oxigén kamrákba szokták beküldeni, ahol többszörösét nyomják be az oxigénnek, mint ami a levegőnkben van, hogy azzal gyógyuljanak. Találtak dinoszaurusz csontvázokat, aminek az orrjuk méretét megmérve és a test tömegét megmérve azt állapították meg, hogy ha a mai levegőtből kéne ő neki föntartania a szervezetét, a sejtjeit oxigén szempontjából, akkor olyan gyorsan kéne beszívni a levegőt azon a pici orrjukon, ami neki van, hogy a levegő surlódásától fölgyulladna a dinoszaurusz. Úgyhogy van egy ilyen elmélet például, hogy ugye az özönvíz előtt egy csomó állatfaj máshogy működött és tudott élni, és mondjuk a dinoszauruszok az özönvíz után lehet ezért nem élték túl a dolgot, mert nem kaptak levegőt, és ezért megfulladtak. Most ez meg kicsit ilyen skifis, meg fantázis, meg minden, de hogy csak így akarom nektek ezeket így hozni, hogy picit táguljon a perspektívátok erről az egészről. Oké, miért fontos ez az egész? Ez azért fontos, és erről majd az özönvíznél fogunk még egy picit részletesebben beszélni, és ígérem, hogy nem lesz túl sok ilyen tudományos dolog azért a tanításaimba. Azért fontos ez, mert utána meg azt írja az özönvíznél, hogy előjöttek a föld alatti vizek, és lejöttek a föld feletti vizek. Nagyon valószínű, hogy történt egy olyan eset, hogy valamilyen meteorit jött a földhöz, összetörte ezt a jégburkot, ugye a Holdon látjuk ezeknek a meteoritnak a maradványait, látjuk a Marson is, meg a Vénuszon is, de a Földön valamiért nincsenek ezek a meteorit darabok. Ez a jég valahogy megóvta, de közben a jég összetört, ki is billent az egyensúlyából a Föld, és ugye a tengelye eldőlt egy picit, és az özönvíz ebből keletkezett. És utána megváltozott a Földnek a nem tudom, ökoszisztémája, a légkör, sok minden megváltozott. Fogunk majd erről beszélni, de nem bírom, hogy most említsem meg például, hogy azt fogjuk látni, hogy az özönvíz előtt az emberek nem ettek húst, nem csak az emberek, úgy tűnik, hogy az állatok sem, nem volt hús evés. És utána Noénál mondja azt, Noénak mondja Isten, na mostantól ehetsz húst, mert megváltozott a Föld, és más tápanyagokra lett szükségünk. Ugye egy magas oxigén szintben, tehát egy mit tudom, 6-9-szer magasabb oxigén szint lenne a levegőben, akkor több száz kilométereket úgy tudnánk szaladgálni mi is, hogy nem lihegnénk, mert annyi oxigént kapna a szervezetünk. Befejezem. Tehát a lényeg az, hogy itt nekem meggyőződésem, hogy a második napnak a jelentősége az, hogy az özönvíz elő lett készítve. Miért érdekes ez? Oké, az egyik egy kicsit poénosabban megfogva a dolgot. Melyik a hét első napja a bibliai értelemben? Melyik a hetedik nap? A szombat a hetedik nap, igen, és az első nap a vasárnap. Nagyon jó. Akkor melyik a második nap? A hétfő. Na most, bibliai bizonyítékunk van arra, hogy a hétfő nem jó. Az egyetlen nap a teremtés történetben, amikor Isten nem mondta, hogy és látá, hogy jó. Az összes többi napnál írja, hogy és látja, hogy jó. A világosságnál is, minden. Egyedül a második napnál ezt nem írja Isten. Na most, ez picit munkás persze, hogy a munkakezdés napjára esik. Valószínűnek tartom, hogy Isten nem erre gondolt, amikor azt mondta, hogy nem jó. Én azt gondolom, hogy Isten az özönvízre gondolt. Arra gondolt, hogy az ember el fog bukni, és nagy bűnbe fog élni az egész világ, és hogy neki ítéletet kell hoznia a világ fölött. Úgyhogy én nekem meggyőződésem, hogy ez az elmélet a víz felett, az égboltozat feletti vizek és alatti vizek magyarázatára, arra, hogy miért van erre egy külön nap, és hogy miért van az, hogy ez az egyetlen nap, amire Isten nem mondta, hogy ez jó, az pedig az özönvíz. Oké. Igen, itt most átugrok egy részt. Menjünk tovább a harmadik napra. Jó, 9. vers. Azután ismét parancsolt Isten, gyűjjön össze az ég alatt minden víz egy helyre, és váljon láthatóvá a szárazföld. Itt az ókori görög fordítás és az egyik kuamarnani tekercs még ezt hozzátesz, hogy az ég alatt minden víz összegyűlt egy helyre, és látható lett a szárazföld, és úgy is lett. Majd elnevezte a szilárd alapzatot szárazföldnek, az összegyűlt vizet pedig tengernek. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Magyarul, és látta, hogy jó. Azután ismét parancsolt Isten, sarjadjon ki a földből mindenféle zöldelő növény, magot termő lágyszárú növények és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van. Úgy is lett. A földből kihajtott mindenféle zöldelő növény, magot termő lágyszárú növények és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Majd leszállt az este, azután felviratta reggel, és ez volt a harmadik nap. Itt nekem van egy kis gondom ezzel a fordítással, nem túl precíz. Itt van benne egy fontos dolog, amire szeretnék kitérni. Ugye itt látjuk, hogy megjelenik a növényzet, és az egyik dolog elsőnek, amit szeretnék mondani, amit már múlt alkalommal is mondtam, hogy még mindig nincsen nap, és még mindig nincsen hold. Még csak van a világosság, amit Isten teremtett, és megteremtette utána rögtön a növényeket. Ugye hát most azért azt tudjuk biológiából, hogy a növények a fotoszintézisből élnek, most így egyszerűen így mondom, magyarulárusként, hogy nekik kell a nap. Úgyhogy ez is itt az egyik pont, ami szerintem a réselmélet ellen megy, tehát hogyha ezek a napok, ezek hosszú időszakokat, több millió milliárd éveket ölelnek föl, akkor nem működik a dolog, teológiai, bibliai és nem tudom milyen értelemben, mert nincs még nap. Most, hogy egy napot még lehet túlélnek a növények is nap nélkül, de nem is ez az üzenet ebben, hanem az üzenet ebben az, amit szerintem Isten direkt csinált, hogy megmutassa, hogy ő ennek elképesztő módon az egész fölött van. Hogy az egész elképesztő módon az ő hatalma alatt van, hogy az egész hihetetlen módon kontrollált, és ő az, aki kontrollt, gyakorol az egész fölött. Istennek a hatalmát nagyon-nagyon-nagyon erősen mutatja ezek a dolgok. Aztán a jelenések 21-23-ban látjuk azt, hogy a végén is, ugye ez megjelenik, ezt mondtam nektek, van ezek párhuzamok és ellentétek az egymózás és a jelenések között, hogy azt látjuk, hogy a új Jeruzsálemben azt mondja, hogy ott nem lesz szükség napra, és nem lesz szükség egyéb világító eszközökre, mert a bárány maga az ő jelenlétével fogja beragyogni és világítani ott az egész mindent. Hogy ezt látjuk, hogy Istennek a jelenléte az, ami igazán számít. Istennek a jelenléte az, ami hozza a világosságot. Istennek a jelenléte az, amiben tudunk élni, és nem a napra van szükségünk. Ugye nagyon érdekes az, hogy van ez a, nem tudom, hol van, össze-vissza menjek a jegyzetembe, de hogy a napot milyen sok kultúrában fölemelik. A nap Isten, a nap mint Isten, meg a napnak az Istene. Ugye valahogy ezt már az ókorban is látták és értették az emberek, hogy a napra milyen nagyon-nagyon szükségünk van. De mégis Isten meg szerintem itt egy direkt ezeket is fricskázna, azt mondani, hogy nem, a növényeket, az egész növényvilágot azt a nap előtt teremtettem meg. És lehet, hogy ezért nem találom, mert lehet, hogy a naphoz írtam, úgyhogy kicsit most még tovább megyek ezen. De hogy itt nagyon-nagyon érdekes ez az egész, hogy az egész növényzet minden a nap teremtése előtt történt, és szerintem ez nagyon fontos. Jó, mégis itt rátérek a római levélből, szeretnék nektek olvasni egy picikét hosszabban itt, jó? És mégis itt mondom el ezt az egészet. A Róma 1:18, 6-tól, olvasom kicsit hosszan, jó? Megmutatkozik azonban Isten haragja is a mennyből azok miatt a gonosz és igazságtalan tettek miatt, amelyeket az emberek elkövettek, amikor gonoszságukkal elnyomták az igazságot. Hiszen mindaz, amit Istenből megismerhettünk, nyilvánvaló előttünk, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalma és isteni természete ugyanis emberi szemmel nem látható, de mégis világosan érzékelhető és megérthető, mert a világ teremtése óta mindenki láthatja és tanulmányozhatja Isten teremtményeit. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem adtak hálát neki. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült, bár magukat bölcseknek tartják, bolondok lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és hüllőkre hasonlítanak. Ezért Isten is kiszolgáltatta őket a saját gonosz szívük kívánságainak, hagyta, hogy szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gyalázatos viselkedéseket kövessenek el. Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményeket imádták, ahelyett, hogy Istent, a teremtőt imádták volna. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké legyen áldott. Amen. Mivel ezt tették, Isten is kiszolgáltatta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Asszonyaik felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égő vágyakozással, így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el gyalázatos dolgokat, és saját testükben kapták meg a büntetést, amelyet tévegéseikért megérdemeltek. Mivel Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amelyeket nem lenne szabad. Abba hagyom. Nagyon nekem passzol ide az egész. Hogy ott van a nap, és ott vannak egyéb bálványok és egyéb istenek, amiket az emberek elkezdtek követni. És van egy ilyen sztori, egy ilyen legenda, nem tudom, hogy igaz-e, de tanmesének minden esetre nagyon jó, hogy egy ilyen törzsben, nem tudom milyen törzs lehet, az afrikai vagy akármilyen törzsben, volt a törzsfőnök, és ez egy napimádó törzs volt. És ez a törzsfőnök minden nap fölment a hegyre, napfelkelte előtt, és ott imádta a napot, amikor följött. És egyszer így, amikor oda fölment, és imádta napot, ott elmélkedett, és nem tudom, mit csinált, egyszer csak valahogy rájött, hogy ezt a napot is valaki teremtette. Lett egy ilyen felismerése. Erről szól ugye ez az igerész, hogy a teremtett világot, ahogy nézzük és értelmesen, józan parasztival gondolkodunk róla, el kell jutnunk a teremtő Istenhez a nap végén. A nap végén, jó. És hogy ez a napimádó törzsfőnök eljutott oda, hogy ezt a napot is valaki teremtette. És elkezdte a teremtő Istent imádni. És így érkeztek hozzá a történet szerint aztán a misszionáriusok, és egy ilyen előre megdolgozott földre be tudták a magot elhinteni, hogy addigra már a törzs eljutott oda, hogy nem a nap az Isten, hanem a teremtő Isten, aki a napot teremtette. Úgyhogy ez nagyon fontos. Ami miatt felolvastam itt a végén ez a homoszexualitásra, meg egyéb dolgokra való erről szóló részt, azt majd picit később akarom említeni. De amit még ki akarnék itt emelni, az, amit mert többször mondtam nektek, hogy ha Isten létezik, mindig kapjuk ezt a kérdést, miért van ennyi gonoszság a Földön? És itt van leírva a Róma 1-ben, hogy igen, mert az ember elfordult Istentől, és a saját gonosz kívánságai felé fordult, és ezt Isten úgymond tiszteletbe tartotta, nem tudok rá jobb szót, és azt mondta, hogy oké, akkor éljetek úgy, ahogy szeretnétek. Úgyhogy a gonoszság a Földön nem azért van, vagy nem Isten létezését húzza át, vagy mi a jobb szó erre? Kérdőjelezi meg, köszönöm. Hanem arról van szó, hogy az ember hogy teszi tönkre saját magát és a környezetét, és hogy teszük tönkre egymást. És ugye ilyenkor azt szoktam visszakérdezni, ha valaki ezt kérdezi tőlem, hogy miért van ennyi gonoszság a Földön, ha Isten létezik, hogy miért van a jóság a Földön. Ha te az evolúcióban hiszel, miért van jóság a Földön? Az evolúció arról szól, hogy a rátermettebb, az okosabb, az erősebb és ügyesebb élje túl a másikat. Ha az evolúcióban hiszünk, bocsánat, Hitlernek igaza volt. abból a szempontból, hogy megpróbálta, hogy ők-e a legjobbak, aztán nem sikerült neki. Semmiképp nem beszélni, hogy valaki kivágja így, tehát hogy nem értünk ezzel egyet, de csak akarom mondani megint, hogy legyünk következetesek a gondolkodásunkban, mert nagyon sokszor nem vagyunk azok. És a következő gondolatom még ennél a harmadik napnál az az, hogy amit itt nem mond jól ez a fordítás, és azért kértem el ezt a Károli fordítást, hol vagyunk 9-től 13 versig. Igen. 11. vers. Azután ezt mondta Isten, hajtson a föld gyenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, hogy neme szerint való gyümölcsöt teremjen, és magva legyen a földön, és úgy is lett. És az eredetiben ez a faja szerint, a fajtája szerint való magot hozzon és teremjen. És ez miért fontos? Ez azért fontos, ez 10-szer szerepel ez a szó az eredetiben, itt az 1 Mózes 1-ben, hogy a saját neme szerint, Károl így fordította, a saját faja szerint. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ez megint, és nekem ez tökre tetszik, hogy Isten ezt sok ezer évvel ezelőtt beleírta ezt a szót, amit még lehet, hogy akkor nem is értettek, azért, meggyőződésem, azért is mindenképp, hogy mi ma, akik az evolúció elmélettel ennyire körbe vagyunk véve, lássuk ezt, hogy Isten leírta, már megmondta, hogy a teremtés maga az nem így történt. Ez is szerintem ellene megy a rés elméletnek. Ha azt mondja, hogy teremtett mindenféle füveket, fákat a maga neme szerint, és azok úgy szaporodnak. És ezt látjuk ma is a világban, hogy elültetsz egy, nem tudom, egy rózsa magot, nem tudom, biztos van a rózsának is magja, nem, de elültetsz egy rózsa magot, abból nem lesz egy körtefa. Ugye? De legalábbis nem gyakran. De nem lesz belőle körtefa. Nem így működik. Jó? Majd az állatoknál is egy picikét még kifogok rá térni, de ezt itt szerettem volna itt már ezt leszögezni, hogy Isten ilyenek teremtette meg a világot, hogy minden a maga faja szerint szaporodik és növekszik. Fajon belül vannak fajták, ez kétségtelen, és majd az állatoknál erre ki is fogok térni. És az utolsó gondolat a harmadik napról, képzeljétek el, én ezzel nem találkoztam, csak amikor most így felkészültem erre a tanításra. Nem nagyon sok, nem tudom mennyien, de valakik, valahányan ezt az igét használják arra, hogy bibliailag és teológiailag megpróbálják legalizálni azokat a drogokat, amik természetes alapúak, tehát nem a szintetikus drogokat, hanem a természetes drogokat. Tehát például a füvet, a cannabiszt, amit ugye lehet szívni, és mindenféle jó hatása van ő szerintük, azt ezzel az igével akarják legalizálni, hogy hát Isten teremtett mindenféle füveket, gyógynövényeket, még így is van az eredetibe, és látta, hogy jó. Hát akkor az jó, nem? Akkor azt szívjuk. Értem, ügyes próbálkozás, szerintem nagyon elegáns próbálkozás. Egy ellenérvet hozok, kettőt azért fölhozok. Hozok egy kicsit teológiusabbat is. Az ige sok helyen beszél arról, hogy a tudatunk az miért fontos. A tudatunk egy védőbástya az életünkben. Nem véletlen adta Isten a tudatot. És ezért minden olyan szer, ami tudatmódosító szer, az nem jó, és nem Istentől van. Itt fölírtam egy-két igét, példabeszédek 4.23, 1 Tesszalonika 5.6, 1 Péter 5.8, nem akarok erre beszélni, a tudatunknak az őrzése az egy Istentől kapott feladatunk. És például az ige a részegeskedésről és a részegségről is negatívan beszél. Amikor már annyit iszunk, hogy képszakadás van, azt semmiképp nem mondanám biblikusnak és kereszténynek. Nem tiltja a Biblia meggyőződésem az alkoholfogyasztást, de itt a tudatunk az egy fontos dolog. És ilyen értelemben minden tudatmódosító szer az nem Istentől van, az nem az isteni kép. Meg miért van rá szükségünk? Miért nyúlunk tudatmódosító szerekhez? Hát azért, mert valami nincs rendben, azért, mert valamit akarok egy szorongást, egy görcsöt oldani, valahogy az életet máshogy akarom élni. És hogy Istennek nem ez az a válasz, hogy nem ez, nem így működik az élet. Gyere hozzám, én vagyok a világ világossága, én vagyok a megoldás az életedre, nem a tudatmódosító szerek. Ráadásul, ugye főleg az ókori időben, ez talán még ma is, ezek a drogok, ezek a mindenféle ilyen szereknek nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolódása volt az okkultizmushoz, a sámánizmushoz, a varázsláshoz, a mágiához. Ugye ezek a nem tudom mik, sámánok, varázslók és médiumok, ezek sokszor tudatmódosító szerekhez, drogokhoz nyúltak, hogy mindenféle látomásuk legyenek, amit aztán ilyen mindenféle isteni kinyilatkoztatásnak vettek. És az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is ez nagyon-nagyon szigorúan Isten itt határt húz, hogy nem, ez nem én vagyok, ez nem tőleim jön, ez minden, ami az ellenség. Jó, úgyhogy ez a teológus válaszom erre, hogy nem, Isten nem legalizálta a füvet és az egyéb drogokat a harmadik napon. A másik válaszom egy kicsit ilyen józabb parasztibb, hogy hát azért sok olyan növényt is, nem tudom mit teremtett, ami kimondottan mérgező. Tehát, hogy, és azokra sem mondjuk, hogy egyél mérgező gombát, meg mérgező bogyót, mert Isten látta, hogy jó. Igen, Isten látta, hogy ez jó és szép, és azért van, hogy a teremtett világban tudjunk gyönyörködni, de ez nem azt jelenti, hogy minden füvet, minden fát és minden gyökeret meg kell együnk és el kell fogyasszunk. Jó? Téma lezárva, lehet, hogy ez nem is volt nektek itt most aktuális, de ezt megint kis nézőpont tágításnak szerettem volna elmondani. Nézzük a negyedik napot, jó? 14. vers. Azután ismét parancsolt Isten, legyenek világító égitestek az ég boltozatán, válasszák el a nappal az éjszakáktól, szolgáljanak jelül, és mutassák meg a kijelölt időket, napokat és éveket. Ragyogjanak az ég boltozatán, és világítsák meg a földet. Úgy is lett. Így alkotta Isten a két nagy világító égitestet, az erősebb fényűt, hogy nappal uralkodjon, és a gyengébb fényűt, hogy éjjel uralkodjon. Megalkotta a csillagokat is. Isten helyezte ezeket az ég boltozatára, hogy világítsanak a földre, hogy uralkodjanak nappal és éjjel, és hogy válasszák el a világosságot a sötétségtől. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne, majd leszállt az este, azután felvirradt a reggel, és ez volt a negyedik nap. Itt látjuk, hogy Isten megteremti a napot, a holdat és a csillagokat. És itt nagyon egyértelműen definiálja is Isten, hogy ezt mire való. Ez arra való, hogy az időt mérjük vele. Az eredetiben azt a szót használja a héber, amire aztán később használja, ha jól értettem, az ünnepeknek ugye a nagy héber zsidó ünnepeknek az idő meghatározását, hogy mi alapján. Ugye nagyon sokszor a holdjáráshoz, a csillagokhoz van kötve, hogy ezért van, hogy nekünk is a húsvétunk az egyszer itt van, egyszer ott van, egyszer amott van, mert az a holdnak a mozgásához van kötve, hogy anno a Pészák ünnepe is, az eredeti zsidó ünnep, amiből jön a mi húsvét ünnepünk, az is a holdnak a járásához volt köze, ami pedig a mi 12 hónapos és 30 napos nap tárunkhoz nem feltétlen alkalmazkodik. Úgyhogy az elsődleges célja az volt, hogy az ünnepek hogy legyenek, az idő múlását tudjuk mérni, ugye akár egy nap múlását is onnan tudjuk mérni, hogy fölmegy a nap, lemegy a nap. Aztán a másik érdekesség itt, amiről csak röviden szeretnék beszélni, az az asztrológia. Van az asztronómia, ami a csillagokat vizsgáló tudomány, az oké. Okay. Aztán van az melyik most összekevert? Tehát most arról beszélek, amikor mindenféle kuruzslást csinálunk a csillagokkal. Jó, ide akarok lyukadni. Oké, tehát az nagyon érdekes, hogy van ez az állatöv, a csillagöv, a csillagképek. Ami az érdekes benne, hogy ennek az, hogy melyik miután jön, az minden kultúrában ugyanaz. Sőt, a nevük is 99%-ban minden kultúrában ugyanaz. Mármint úgy értem, hogy mondjatok egy ilyen csillagképet, egy sem tudok, mindegy. Az oroszlán, köszönöm, mert a bika, az oroszlán és bika, mit tudom én, Tibetben is, csak tibeti ül oroszlán és bika. Most ezt pont nem tudom, hogy tibet ül-e, de értsétek, amit akarok mondani. Mit jelent ez? Ez nagyon erősen mutat arra, hogy valamikor, nem is feltétlen annyira nagyon-nagyon régen, tehát pár ezer évvel ezelőtt, az egész kultúra egy helyről jött. És van egy ilyen módon egy úgymond ősi tudás, amit mindenféle irányba, hogy mentek az emberek a Földön, vittek magukkal. Igen, a Bábel után, amit Bill is mond, ugye, amikor a nyelveket különváltak, akkor ugye szétszélettek az emberek, és benépesítették a földet, ami az eredeti parancs volt, de előtte úgy tűnik, hogy egy helyen voltak, és a tudást ilyen módon, ezt a fajta tudást például vitték mindenfelé. Picit nekem úgy tűnik amúgy, hogy az, hogy a csillagokban jelek és üzenetek vannak, szerintem ebben van egyfajta igazság. Tehát nekem úgy tűnik, hogy Isten valahogy mégiscsak úgy teremtette meg ezt, hogy nem csak így szétdobálta, mint ott egy festő, aki ilyen spriccel a vászorra, hanem hogy ebben valami rend van is le, és elképzelhetőnek tartom, hogy van ebben üzenet. Az egyik érvem emellett a napkeleti bölcsek, amikor jönnek, ugye? Jó kérdés, hogy mit jelent az, hogy meglátták Jézus csillagát az égen, de hogy ugye Heródes két évnél fiatalabb fiúgyerekeket ölette meg. Miért? Azért, mert nagyon valószínű, hogy a napkeleti bölcsek azok nem a jászolhoz érkeztek, nem ott találták meg Jézust, aki egynaposan, hanem jó esély van rá, hogy ők hosszú éveken keresztül utaztak ugye napkeletről oda Izraelbe. És én elképzelhetőnek tartom azt, hogy Isten valami módon mégis valami üzenetet elrejtett a csillagokból, hogy ebbe van valami. De hogy ez nem az ő népének szól. Nagyon egyértelműen mondja az Isten, hogy ő nem így kommunikál velünk. Ugye majd, ha eljutunk egyszer oda itt, hogy Izrael hogy alapul meg, hogy lesz ő nép és nemzet, hogy az egy Mózes végén, kiválasztott nép, ugye, mire választotta ki Isten Izraelt? Pont erre, hogy megmutassa, hogy milyen az, amikor Isten az emberrel együtt van, amikor Isten kommunikál direkten az emberrel. És azért azt mondta, hogy Izrael népének és nekünk hívőknek nem szabad a csillagokat ilyen módon kutatnunk, mert nem így kommunikál Isten velünk, nem menjünk ebbe bele. Úgyhogy ilyen értelemben a horoszkópnak ez a fajta mindenféle a működtetése, az teljesen Biblia ellenes, és nem nekünk szól. Tehát ha Isten akaratát akarjátok keresni, akkor ne a csillagokat, és ne a tyúkbelet, és nem a teafüvet kell nézni, hanem imádkozni kell, és a Bibliánkat kell olvasni, most így zanzásan megfogalmazva. Jó? Aztán a másik érdekes gondolat, ugye, hogy megteremtette itt Isten a csillagokat, millió mindent, galaxisokat, akkora elképzelhetetlen mértékben, amit föl sem tudunk fogni. Annyira tetszik nekem az a sztori, hogy néztük az eget évezredekig, és ott néztük, hogy van egy gyönyörű csillag, aztán fölküldtük a Hubble teleszkópot, ugye, ahol már a légkör nem zavart be, rázumoltunk arra a csillagra, és kiderült, hogy egy galaxis, nem is egy csillag, csak előtte nem láttuk. Elképesztően nagy, elképesztően bőséges, elképesztően pazarló Isten teremtése a csillagokat tekintve. És emellett, amit még szeretnék ebbe idehozni, ez megint egy érdekesség, hogy ugye ez egy jó kérdés, egy nagy kérdés, ezen szokott az emberiség gondolkodni, hogy van-e élet a Földön kívül. És hát, hogy kellene lennie, mert hát, hogy azért nehogy már csak mi legyünk ezen a pici bolygón, egy pici faj, nem tudom, tehát hogy kell lenni értelmes lénynek és életnek a Földön kívül. Nekem meggyőződésem, hogy nincs. Erre két érvem is van, az egyik teológiai, másik matematikai. A teológiai az, hogy látjuk majd a végén, ennek, főleg már ennek a tanításnak is a végén, hogy a teremtésnek a központjában az ember van. Ide fogunk kiukadni ma, hogy Isten az egész cécót az ember miatt csinálta, hogy az embert megteremthesse, és neki egy olyan környezetet alkosson, amiben jól el tudja tenni magát. Például az, hogy icipici. Ugye, ahogy nézzük a nagy világegyetemet, látjuk magunkon, hogy iszonyatosan icipicik vagyunk. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyen YouTube videót, hogy így zoomol kifele, először látjuk a házunkat, az utcánkat, aztán látjuk a városunkat, az országunkat, aztán a bolygót, aztán csúj, megy mellettünk a hold, aztán a nap, a bolygók, iszonyatosan icipicik vagyunk a tér teljességéhez képest. De a másik ebben, amit mutat Isten, hogy de én ennyire szeretlek. Icipici vagy, kb. Semmi, de mégis minden érted van. Ez lesz ma az egyik fő üzenetünk a végén, ha eljutunk oda ezzel a tempóval kicsit lassan. A másik egy matematikai megközelítés. Állítólag okos emberek azt mondják, hogy 33 dolognak kell teljesülnie ahhoz, hogy élet kialakulhasson úgy, mint a Földön. Na most ebben benne van olyan, hogy gravitáció, a naptól való távolság, a napnak a mérete, a színe, az sem mindegy, a mágnesesség, nem tudom még mi minden, most én nem is írtam föl mind a 30-et, nem is értem. De a matematikai valószínűsége annak, hogy mindez bekövetkezik egy másik bolygón, az 10 a 42. hatványon, tehát 10 és utána még 42 nulla. Az egy elég nagy szám, tehát hogy pici az esélye. A világegyetemben lehetséges bolygók számát viszont 10 a 22-re becsülik. Ami szintén nagy szám, mert hogy 22 nulla a 10 után, de jóval-jóval kevesebb, mint a matematikai esélye, hogy ez a 33 dolog egyszerre teljesüljön. Tehát ugye a 10 a 22-en, meg 10 a 42-en azt nem úgy kell venni, hogy az kétszer annyi, mert ez nem kétszer annyi, hanem az sokkal-sokkal-sokkal-sokszor annyi, ezt be lehet meg tudnám mondani, hogy mennyi, de ugye nem kétszer, tehát matematikailag lehetetlen, ide akarok kiukadni. Jó, úgyhogy ilyen mondom egyébként én Skifi hívőként Asimov hívő vagyok, nem Star Wars hívő, tehát hogy Asimov ugye egy olyan jövőt vázolt fel elénk, ahol vannak olyan bolygók, ahol el tudunk menni és tudunk élni, de csak az emberi faj létezik, ugye ellenben a Star Wars-ról mindenféle faj van, szerintem az nem igaz. Az Asimov se igaz, de értitek, hova akarok kiukadni, jó? Ötödik napot nézzük meg, és nagyon haladunk a hatodik felé. Azután, 20. vers, azután ismét parancsolt Isten, mindenfajta vízi élőlény nyüzsögjön a vizekben, a föld felett az égboltozatán repdessenek szárnyas élőlények. Így teremtette Isten a nagy vízi állatokat és mindenféle egyéb vízi élőlényt, amelyek élnek, mozognak és tömegesen nyüzsögnek a vízben. Teremtett mindenféle repülő szárnyas állatot is. Akkor Isten megvizsgálta, amit teremtett, és örömét lelte benne. Majd megáldotta őket, legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, és népesítsétek be a tengervizét. A szárnyas állatok is sokasodjanak, és terjedjenek el a földön. Majd leszállt az este, azután felvíratta reggel, és ez volt az ötödik nap. Itt megint nem szépen mondja ez a fordítás nekünk. Igen, a 21. vers így szól a Károliba, ekkor megteremtette Isten a nagy vízi állatokat és a vízben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket a maguk neme szerint, és mindenféle szárnyast a maga neme szerint, és látta Isten, hogy ez jó. Itt csak megint szeretném kiemelni, hogy az állatok a maguk neme szerint lettek megteremtve, és így működnek ma is. A fajok közötti átmenetet nem láttunk soha. Nem működik most se. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy ha van két faj, amit ugye mondtam az előbb a két növénye, az állatokra is igaz, tehát hogy két különböző fajú állat nem tud szaporodni. Létezik egy-két hibrid faj, nem olyan sok ahhoz képest, amennyi eredeti faj létezik, tehát ugye például az összvér egy ilyen, hogy amikor a lovat a szamárral kereszteznek, az egyik dolog, aminek én utána jártam, hogy egyébként ők ezt maguktól nem csinálják, tehát ez egy emberi belenyúlás a történetbe. Kettő, ezek utána nem tudnak tovább szaporodni, tehát az összvér nem tud, nem hogy összvér, semmit nem tud nemzeni, tehát hogy itt véget ér a történet. A másik, hogy nagyon kevés ilyen van. Léteznek más hibrid fajok is, létezik olyan is, akik maguktól bújnak össze, mondjuk itt szépen, meg létezik olyan is, akik nagyon minimálisan, statisztikailag nagyon elhanyagolható mennyiségben tudnak szaporodni is, de hogy alapvetően nem így működik a világunk. Philip Johnson nevű tudós mondta azt, hogy ha az evolúció azt jelenti, hogy fokozatosan átalakul egyik faja egy másik fajjá, akkor a fosszilis leletek legkiemelkedőbb jellemzője az, hogy az evolúcióra vonatkozó bizonyítékok hiánya. Most ezt én fordítottam le angolul, de nyakatekert az egész, de a lényeg az, hogy a fosszilis bizonyítékok, amiket nagyon sokszor fölhozunk, nemhogy nem bizonyítja az evolúciót, pont az bizonyítja, hogy nincs a fajok között átmenet. Nincsenek ilyen fosszilis leleteink. Múltkor említettem nektek ezt a Lucy nevű valami csodát, ami állítólag, az Etiópiában található, az nem állítólag, az állítólag, hogy ő a bizonyíték az ember és a majom közötti átmenetre. Továbbra is kérdezem, hogy hol a többi? Tehát, hogyha ez úgy megtörtént, akkor azért ez tele kéne, hogy legyen a Föld ezzel az egésszel. Találtunk egyet. A Phil Metzger mesélte ezt, hogy ők ott voltak Etiópiában, és megnézték, és utána beszélgettek az idegen vezető sráccal, aki körbevezettők, és kicsit kérdezték, hogy hogy is van ez, mint is van, és maga a srác, aki nem volt hívő, vagy nem tudjuk, hogy hívő volt, mondta, hogy hát igen, igen, de az a helyzet, hogy neki ez azért ez kicsit így csúszik a kuplunk. Hát de miért? Hát azért, mert hogy ezt az egészet, amit Lucy-nak hívunk, ezt egy 2,5 kilométeres körzetből szedték össze ezeket a csontokat, és raktak össze belőle egy valamit. Hogy egy 2,5 kilométeres körzetben összeszedünk csontokat a Földből, és összerakunk belőle valami, elég sok mindent össze lehet abból szerintem rakni, hogy azt mondjuk, hogy ez a bizonyíték a majom és az ember között. Úgyhogy én csak azt szeretném újra itt elmondani, amit már elmondtam többször, hogy az evolúció elmélet egyáltalán nem olyan betonbiztos, tudományosan sem, mint ahogy azt nekünk próbálják elhitetni, és hogy ez az én személyes véleményem, szerintem még nagyobb hit is kell hozzá, mint egy teremtő Istenben. De menjünk tovább, végre a 6. napig érjünk el. Azután ismét parancsolt Isten, hozzon elő a Föld mindenfajta szárazföldi állatot, háziállatokat, kisebb és nagyobb vadállatokat, és úgy is lett. Így alkotott Isten mindenféle nagyobb vadállatot, háziállatot és kisebb állatot. Akkor Isten megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Eljutunk a 6. napig oda, hogy Isten megteremti az állatokat. És itt, amire szeretnék kitérni, hogy az eredetiben van egy olyan szó, amit úgy fordíthatunk le, és azt hiszem, hogy Károly úgy is fordította, hogy élő állatot teremtett. Ez az élő szó, ez azt jelenti, hogy lélekkel bíró. És most a lelket ugye úgy értem, hogy nem az isteni lélek, tehát nem amit szent léleknek mondunk magyarul, hanem hogy az a lélek, ami az érzelmek, az öntudat, meg egyéb ilyen dolgot foglal magába. Élő állatot hozott, vagy teremtett Isten. Amit itt szeretnék kicsit megpendíteni, nem nagyon akarok benne sokat elidőzni, csak megint kicsikét gondolatmódot kattintani egyet. Azt mondja az ige, hogy a 3 Mózesbe, hogy az élet a vérben van. Hogy most ezt hogy kell érteni, mennyire szó szerint, mennyire nem, ez is kérdés, mert ugye például a rovaroknak nincs vére, hogy akkor ők most élnek-e vagy nem élnek. De amit itt csak itt szeretnék megpendíteni, az az, hogy bibliai értelemben a növények nem élő lények. Ugye biológiailag azt veszük, hogy ők élnek és élőlények, de a Biblia nem beszél erről, hogy ők élőlények lennének. Komoly különbséget tesz a Biblia a növények között és az állatvilág között. Mert amikor a madarakat meg a halakat olvastuk, hogy teremtette, ott is használja ezt az élő kifejezést, és a szárazföldi állatnál is használja ezt az élő kifejezést. A növényeknél pedig nem használja. Ez picit később majd fontosabb lesz, de most csak így egyelőre szeretnék ennyit előre vetíteni, hogy az élőlények nem élnek bibliai értelemben, nem élőlények. A másik, ami megint fontos, hogy itt újra ki van emelve, hogy a maga faja neme szerint teremtette Isten ezeket az állatokat. És akkor eljutunk a csúcsig, a teremtés koronájáig, 26. vers. Szólt Isten, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain és a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Itt fogjuk már befejezni, ez az utolsó versünk, de azért erről is van itt még egy két oldal jegyzetem, úgyhogy egy kis türelem is mindjárt vége, jó? Az ember teremtése azt mondja, hogy alkossunk, és itt tök jó a magyar fordítás, precíz, többes számban van az eredetiben is ez az ige. És itt semmiképp sem a királyi többesre kell gondolni, ugye már csak azért sem, mert hogy nem volt kinek delegálja ezt Isten le, de az alkossunk az ott olyan szándékos, mint amit az előző órán is vettük, hogy Istenek teremtett, ugye ott az Istenek volt többes számba, itt az ige van többes számba. Miért fontos ez itt? Megint láthatjuk a Szent Háromságnak a megjelenését, az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Szellem Istennek a jelenlétét. És nagyon érdekes, hogy itt jön elő, az ember teremtésénél jön elő. Előtte nem tett rá hangsúlyt az ige, hogy az állatoknál, a növényeknél, a víznél ott lett volna a teljes Szent Háromság. Nem gondolom, hogy nem volt ott, de hogy nem volt jelentősége. Valamiért az embernél kezd ennek jelentősége lenni, hogy itt, mintha egy ilyen párbeszédet látnánk a Szent Háromság között, hogy akkor most kész minden, láttuk, hogy ez jó, kiráz a hideg közben, láttuk, hogy ez jó, és azt mondja Isten, hogy akkor most alkossuk meg az embert, alkossuk meg azt, ami az egésznek a célja és a lényege volt. És ezt láthatjuk itt, és majd később még a következő alán ez még jobban ki fog bontakozni, de hogy ezt látjuk itt, hogy a teremtésnek a központjában az ember lett. Isten az emberért teremtett mindent. És ez mennyire csodálatos dolog, és most nem azt akarom, hogy ilyen főpumpált egóval menjünk aztán ide ki, és akkor te kutya vagy, én meg ember vagyok, tehát nem ide akarok kiukadni, hanem hogy lássuk ebbe Istennek a nagyságát, lássuk ebbe Istennek a szeretetét, és lássuk ebbe azt, hogy Isten ezt miattunk és értünk csinálta. Ez egy óriási dolog. Ez megint nem a véletlennek a műve, ez megint nem az, hogy jaj, hát tényleg itt most csak így alakult, aztán összejött, és akkor vagyunk mi. Nem. Isten céllal az egészet teremtette mi miattunk. És majd mindjárt mondom, hogy van ez egy másik célja is rajtunk keresztül, de hogy így ebből az aspektusból szeretném ezt nektek megvilágítani, hogy az egész világ, a föld, a bolygónk, de a csillagok is értünk van. Miattunk van. Isten ezt nekünk teremtette. Ez valami olyasmi, mint nem tudom, hogy milyen az, ha valakinek milliárdos apukája van, de itt tudom megképzelni, hogy akkor ő csinál neki egy gyönyörű házat. Valami nagy birtokon, és akkor beviszi, fiam, ez a tiéd. Ez mind a tiéd. Hogy Isten ezt így teremtette nekünk a világot. Hogy szoktuk mondani, hogy átutazók vagyunk a Földön, meg nem ide tartozunk, és persze ez is igaz egy módon, de egy módon meg nem igaz. Mert Isten ide teremtett bennünket, és aztán látjuk is majd, hogy a mennyben, jelentsen ez bármint is, meg hogy hol is van, meg mi is az, nem leszünk ott sokat, vissza fogunk jönni. Maximum 7 évet leszünk ott, és aztán visszajövünk a Földre. És itt fogunk uralkodni Jézussal 1000 éven keresztül testben leszünk. Nem ilyen fura szellemi lények leszünk, hanem lesz testünk, lesz egy új testünk. És aztán az 1000 év végén meg azt látjuk, hogy ennek mindennek vége lesz, és Isten mit mond? Hogy teremtek új eget és új földet. Amit már végképp nem tudunk, hogy mit jelent, de valami olyasmit jelent, hogy továbbra is a testünkben és a földben leszünk, egy másik testben. Tehát azt akarom csak mondani, hogy persze spirituálisan van jelentőség annak, amikor arról gondolkozunk, hogy nem idevalók vagyunk, és a mi igazi hazánk a mennyben van, és egy ponton ez igaz, de egy ponton meg nem igaz, hogy Isten ide teremtett bennünket, és azt szeretné, hogy itt találjuk meg a helyünket ebbe a teremtett világba. És ezt azt mondja, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Az egyik gondolatom itt, amit szeretnék kiemelni, hogy megint látunk egy kategória különbséget az állat és az ember között. Hogy megint ugye az evolúció az próbálja az embert leállatiasítani, tehát én nem annyira azt érzékelem, hogy az állatokat próbáljuk följebb hozni, hanem hogy minket próbálunk leállatiasítani, és hogy ez nem igaz. Mi nem vagyunk állatok. Mi egy teljesen más kategória vagyunk Isten szemében. Az egyik ilyen, amit itt fölírtam, hogy ugye szokták mondani, hogy igen, de hát a DNS-ünk az nagyon megegyezik az állatokéval, és nem tudom. Igen, ez igaz, tehát a csimpánzzal állítólag ilyen 98-99%-ban egyezik meg a DNS-ünk, de például a kutyával is 84-98%-ban egyezik a DNS-ünk, és a banánnal 60%-ban egyezik a DNS-ünk. Tehát, hogy ez azért nem annyira furcsa, ha belegondolunk, mert hogy itt élünk a Földön. Tehát erre lettünk kitalálva, hogy itt legyünk ebben a közegben. Tehát ilyen módon nyilván nagyon-nagyon sok azonosság van bennünk mindennel, ami itt a Földön van, beleértve a baránt is, mert hogy őnek is kell, nem tudom én, csomó dolog, ami nekünk kell a Föld, most ez nem tudom mi. Itt most megint egy kifis gondolat beugrott, de elengedem. A lényeg az, hogy mások vagyunk ettől függetlenül, hogy mi nem állatok vagyunk, és nem szabad állatként tekinteni magunkra és egymásra. És engem például felháborít az a reklám, megmondom őszintén, lehet érte nem szeretni engem, amikor mutatják, van egy ilyen reklám, hogy kiteszik a csecsemőt az út mellett, és aztán elhajtanak. És akkor jó, kiakadsz, és akkor mondják, hogy hát persze, ezen jó, kiakadsz, de ha egy kutyát kitesznek, akkor azon nem akadsz ki. És nagyon kérlek, ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy a kutyákat tegyük ki az út szélére. De hogy azzal nem értek egyet, hogy egy emberi csecsemő és egy kutya az ilyen értelemben ugyanazon a szinten van. Nem. egyszerűen nincs. És azért sincs, mert Istennek a képmására lettünk teremtve. Ami még érdekesebb egy gondolat, és aztán egy pár dolgot felsorolok, és abba hagyom, hogy milyen érdekes az azon gondolkozni, hogy Isten, ugye azt tudjuk, hogy Isten szellem, és most nem így a szellemírtós értelemben mondom ezt, hanem a teológiai értelemben, hogy Isten lélek. Istennek nincs teste, nincs fizikai megvalósulása. És ez egy ilyen érdekes, megint ilyen kicsit ilyen szkifis fantázis gondolat, hogy milyen lehet a teremtő Isten az ő fizikai valóságában. Hogy nézhetne ki Isten az ő fizikai valóságában? És a válasz erre az, hogy tudjuk, hogy néz ki. Mert Isten emberré lett Jézusban. Hogy amikor Isten azt mondjuk, hogy a saját képmására teremtett bennünket, akkor ez nem csak egy ilyen átvitt értelemben értett dolog, bár úgyis mindjárt elmegyünk, hanem hogy ennek metafizikai értelemben is van jelentősége, hogy Isten, amikor testet ölt és fizikailag megjelenik a fizikai valóságban és világban, akkor ő ember képében jelenik meg. És itt csak megint azt szeretném ezzel mondani, hogy kicsit így fölhozni az értéketeket, az értékünket, hogy nem a véletlen és a kutyából és a csimpánzból meg a banánból lettünk, hanem Isten képére lettünk teremtve. Isten embernek néz ki, amikor ő fizikai valóságában megjelenik. Ez egy óriási dolog, és ilyen értelemben az inkarnáció az egy metafizikailag is értelmezhető dolog ebből a perspektívából nézve. Aztán egy-két dolog most már tényleg csak így felsorolva a végén, és aztán jövő alkalommal folytatjuk úgyis az ember teremtését és az embert a teremtésben, hogy van benne, de hogy nagyon-nagyon sok különbség van az ember és az állatok között. Egy-két ilyen dolog, például a sok arckifejezés, a metakommunikáció, a szégyenérzet, az, hogy elpirul az ember, általában egy állat se pirul el, nem tud ilyet csinálni, de még nagyon szégyenérzete sincs, hogy beszélünk, erkölcsiség van, szellemiség van, spiritualitás van, egy csomó-csomó dolog van, ami nincs az állatvilágban. Hogy tudással, érzésekkel rendezünk, akarattal. Ugye az állatokra szoktuk is mondani, hogy ők ösztön lények, tehát hogy ők ösztönösen működnek. Az embernek is vannak ösztönei, amik fönt segítenek az életben maradáshoz, de hogy van tudatunk, amivel az ösztönünket fölül tudjuk írni, hogy van erkölcs, van lelkiismeret, van spiritualitás, és a spiritualitás alatt nem azt értem, hogy ki tudunk találni mindenféle hülyeségeket, hanem hogy tudunk kapcsolódni a Teremtő Istenhez, hogy lehet vele egy szoros kapcsolatunk, ugye az egész teremtés erről is szól, hogy szabad akaratunk van, tudunk teremteni, tudunk alkotni. Az állatok nem nagyon alkotnak, nem nagyon teremtenek, kivéve ami belük van kódolva, tehát egy hód az csinál mindenféle dolgot, de hogy azt tudja csinálni, ő nem tud más csinálni, mert ez van belekódolva. Az ember kreatív, az emberben ott van az alkotás és a teremtésnek a lehetősége, hogy különlegesnek lettünk teremtve. Különlegesek vagyunk, különleges vagy te személyesen, egyesével. Isten egyéninek és különlegesnek alkotott meg, és azt mondja, hogy ez a teremtésemnek és az alkotásomnak a legjava. És szoktunk erre úgy nézni, tényleg ilyen szkifis szemmel is, hogy hát az ember az ilyen kis béna, meg hogy az el tudunk képzelni jobb fajta lényeket, de hogy nem, azt mondja Isten, hogy ez a csúcs, az ember. És amikor meg belenézünk abba, hogy tényleg az ember hogy működik, és most nem csak arról beszélek, hogy a biológia és a kémia bennünk, de hogy maga a lélek például hogy működik, nem megyek bele, a pszichológia hihetetlen, elképesztően komplex, elképesztően bonyolult, elképesztően egyedi. És hogy Isten előre már látott minket, és akart, és látott téged, és akart, téged. Hogy ez nem csak a véletlennek a műve. A teremtés előtt már szeretett, a teremtés előtt már Krisztus oda áldozta magát értünk. Ő már tudta, hogy mi ezt el fogjuk szúrni, és hogy szükség lesz arra, hogy ő meghalljon. És ezt mondtam nektek, hogy ez nem a B-verzió lett, ami lett, hanem Isten tudta, hogy ez van, és ezért teremtett minket. És hogy az egész világot nekünk hozta létre. Nem az egónk növelése a cél ebben, nem ezt akarom mondani továbbra se, hanem az, hogy lássuk a hatalmas teremtő Istent, aki szeretett bennünket és létrehozott, hogy értünk tette ezt egy gazdag apuka, aki mindent odaad azért, hogy mi az ő szeretetét és az ő gondoskodását lássuk és éljük. És az utolsó gondolatom az Efézus levélből, amikor azt mondja, hogy nem így mondja szó szerint, de direkt nem szó szerint akarom idézni, hogy az egész teremtett világ, az egész emberi faj létrehozásának az egyik lényege és célja az volt, hogy az elkövetkezendő koroknak bemutassa Isten az ő szeretetét és az ő kegyelmét. Hogy ő okkal teremtett egy iszonyatosan nagy univerzumot, és iszonyatosan pici embereket rá. És okkal tette mindazt, hogy őket tette a középpontba. És majd fogunk beszélni a 1 Mózes 3-nál, a bukásról, Luciferről, egy csomó dologról, hogy ez mind hogy jön össze egy nagyon komplex sztorivá. De hogy a lényeg az, hogy Isten, itt olvasjuk is még ebbe a 26. versben, hogy azt mondja, hogy uralkodjon az ember a földön. Nekünk adta a földet. Miért? Azért, hogy ő bemutassa az ő szeretetét, és az ő nagyságát, és az ő kegyelmét. Hogy így képzelem el ezt, mert mondtam nektek, hogy ott ül Isten a mennyben, legyen ez egy hely most, ahol ott vannak körülötte az angyalok, és Isten tanítja őket, és mondja, hogy én szeretetteljes és kegyelmes Isten vagyok, és az angyalok néznek bambán, hogy ez mit jelent, mert amikor legutóbb egy angyal föllázadt, akkor el lett küldve a csodába, és semmi esélye nem volt a kegyelemre. Nem értették Isten kegyelmét. És aztán, amikor Isten megteremtette ezt a törékeny, gyenge, pici embert, és azt mondja, hogy én az életemet adom ezért, az emberért, akkor kezdték el érteni azt, hogy mit jelent Isten szeretetének a nagysága, az ő kegyelmének a nagysága. Mint hogyha én azt mondanám, hogy úgy szeretem a hangyákat, hogy hangya leszek. És nem jó kép, mert ennél még nagyobb a különbség Isten és ember között. Hogy ez volt a célja Istennek a teremtéssel. Hogy beletegyen bennünket, és milyen jó, hogy emberek vagyunk, és nem kutyák, hogy beletegyen bennünket, hogy szerethessen bennünket. És az egész teremtett világ ezt üzeni, ezt mondja nekünk, hogy van egy teremtő Isten, aki szeret engem, és mindent odaadott értem. Úgyhogy Jézus, köszönjük ezt neked, köszönjük ezt az óriási nagy hatalmat és szeretetet, amivel teremtettél mindent, és teremtettél minket is. És köszönjük, hogy ebbe a szeretetbe benne van az, hogy te emberré lettél, és meghaltál értünk, és meghaltál helyettünk, és hogy most már nincsen semmi, ami közénk állhat, semmilyen bűnünk, semmi, hanem szabadon mehetünk hozzád, szabadon dicsérhetünk téged, szabadon lehetünk a te jelenlétedben, abban a jelenlétben, amire teremtettél bennünket. Köszönjük ezt, Jézus, a te drága nevedben. Amen. Amen.